Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Segíteni a kismamának, ahol szüksége van rá. Az Életkezdet Egyesület tavaszi szakmai találkozójának egyik kulcsmondata. Kísérni, támogatni és megérteni. Ellátni őt hiteles információkkal a szülésről, a szoptatásról, vagy akár a várandóság alatti dohányzás kockázatairól, de úgy, hogy érezze, tudja és el is higgye, hogy ő a legkompetensebb a saját gyermekével kapcsolatban. Rákóczi Ildikó, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán, az Egészségtudományi Intézet prevenciós és perinatális egészségtudományi tanszékén dolgozik, főiskolai docens. Végeztek egy nagyon érdekes kutatást Nyíregyházán a dohányzó, illetve nem dohányzó várandósok körében, a dohányzási szokások kérdésében. Mennyire vannak tisztában a várandósan dohányzó nők azzal, hogy milyen kockázatnak teszik ki a gyereküket?
A megkérdezett majdnem 1000 várandós közül több mint 80%-a azt válaszolta, hogy igen, tisztában van a dohányzás okozta ártalommal. Mégis elmondhatjuk, hogy a várandósainknak, ha most a városi szintet nézzük, több mint 10%-a dohányzott. De ez országosan is ugye egy Kohorsz 18 felmérésből tapasztaltuk, vagy olvashattuk, hogy 14,4%-a dohányzik Magyarországon a várandósoknak.
Lehetséges, hogy az, hogy ő azt mondja, hogy tisztában van, nem azt jelenti, hogy valóban tudja, hogy ez mivel jár?
Igen, azt gondolom, hogy ez is benne van. Illetve lehet, hogy az a tisztában vannak, hogy lehet, hogy korábban fogok megszülni. Lehet, hogy kisebb súllyal fog a világra jönni az újszülöttem. De amivel még nem számolnak sok esetben ezek a várandósok, hogy a várandóság alatti dohányzásnak a gyermek későbbi életkorában is lehetnek következményei. Kutatások alátámasztják, hogy bizony a gyermekkorban előforduló tanulási akadályozottság, megnövekszik a daganatos betegségek előfordulása. Ami kevésbé ismert, hogyha 20 szál cigarettát, vagy annál többet szív egy édesanyja, akkor akár genetikai rendellenességek is szóba jöhetnek. Tehát egy ilyen, hogy a nyulajak, farkastorok előfordulásának az esélye is megnövekszik. Hirtelen csecsemőhalál azoknál az újszülötteknél gyakrabban előfordul, akiknek dohányoztott az édesanyja várandóság alatt.
Miért tartották fontosnak ezt a vizsgálatot?
Mindig is szem előtt tartottam a munkám során, hogy valamilyen módon tudjunk segíteni a dohányzó várandósoknak. A korábbi kutatásaink alapján azt tapasztaltuk, hogy több mint 20%-a dohányzott a várandósoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az nyilvánvaló, hogy az első találkozása, amikor találkozik a védőnővel, akkor el kell végezni a minimál intervenciót, egy rövid tanácsadást. És ezt követően, amennyiben motivált a leszokásra, támogatni kell, hogy eljusson egy leszokás támogató tanácsadóba. És jelen pillanatban, ez hazánkban, ez a tüdőgondozókban van, illetve az egészségfejlesztési irodákban. Úgy gondoltuk, hogy ha motivált a Nyíregyházán élő dohányzó várandós a leszokásra, akkor nyújtsuk neki azt a lehetőséget, hogy ő ne menjen el az előbb említett tüdőgondozóba, az egy szakrendelő, ahol betegek megfordulnak, vagy ne menjen el az egészségfejlesztési irodába, hanem mi az alapellátás épületében, alapellátás keretében nyitottunk egy tanácsadó irodát. Ott, aki a programot vezetni, rendelkezik azzal a végzettséggel, ami képessé teszi, hogy ilyen leszokás támogató programot véghez vigyen. De ezt a várandósokkal őt megismertetjük, egy kérdőívet is vegyünk föl, amelyet a védőnők, amikor a várandóst nyilvántartásba vették, akkor kérdezték meg, vették föl az adatokat. Ez azért volt fontos, hogy ne csak azt tudjuk meg, hogy dohányzik-e, hanem a mögötte meghúzódó tényezőket is próbáltuk felderíteni, hogy dohányzik-e a férje, partnere, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, volt-e már korábban leszokási kísérlete, vagy szeretne most leszokni. És amennyiben azt válaszolta, hogy szeretne ő leszokni, akkor rögtön felajánlottuk neki, hogy keresse meg azt a tanácsadóirodát, amit az előbb már említettem, hogy alapellátás keretében meg is próbáltunk működtetni. Mert amikor ezt kutatási tervként is megfogalmaztuk, vagy ilyen pilot jelleggel, akkor nem titkos szándékunk volt az is, hogy valahol ha ez működne, akkor ennek lehetne egy ilyen nagyobb területi kiterjesztés, akár országosan is. Ha helybe vinnénk ezt a programot, oda a kisfaluba, a nagyobb községbe, hogy ott lennének ilyen leszokástámogató irodák vagy tanácsadók, akkor talán valamivel előrébb juthatnánk a várandós dohányzás leszokásban.
Van erre képzés?
A szakszerű leszokástámogató program vezetésére az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben voltak képzések, amelyet tüdőgondozóban dolgozó kollégák elvégeztek, illetve az egészségfejlesztési irodákban. Volt posztgraduális képzés védőnöknek, egy ilyen pilot jelleggel, ez szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, tréning jellegű képzés volt, gyakorlati feladattal megtüzdelve, amit később néhány hónap múlva beszámoltak. Volt egy védőnő, aki így mondta, hogy én már 30 éve vagyok a pályán, és lehet, hogy nem jól kezdtem hozzá, nem jól fogtam hozzá a kérdéshez. Tehát nekünk ezek a visszajelzések azt mondatják, hogy igenis kellenek a képzések. Illetve, ami szerintem nagyon jó lenne, az a képzés, ami a szakszerű leszokás támogatás csoportvezetésre feljogosítaná őket, azokat elvégezhetnék a védőnők, vagy akár egy licenszük lenne erre, hogy ők erre a munkára képesek és van rá jogosítványuk.
Sok esetben császármetszésre szükség lehet orvosi okokból. Ilyenkor hogyan lehetséges az, hogy átélje az anya és a baba az aranyórát, és egy csomó minden más, ami a természetes szülésnél könnyen kivitelezhető, hogyan tudja lehetővé tenni, hogy ezek ne maradjanak el. Dr. Boros Judit szülésznőgyógyász.
Akkor végzünk császármetszést, amikor vagy anyai okok miatt, vagy magzati okok miatt erre kényszerülünk. Nem tervezzük, hogy neki rosszabb legyen, mint annak, aki természetes úton születik, de mégis a körülmények ezt sokszor megnehezítik. Annyit tudunk tenni, hogy figyelembe vesszük a babának azt az igényét, hogy lehetőség szerint ne vágják el rögtön a köldökzsinort. Ez ugye természetes szülésnél tud lenni 5-10 perc is akár. A császármetszésnél, ugye a műtéti körülmények között ez 1-2 percre redukálódik, de mégis ez több, mint amit eddig korábban csináltunk. Figyeltünk arra is, hogy kisbaba kényelmesebben, lassabban, feszültségmentesebben, stresszmentesebben szülessék meg. Tehát amikor már megnyitjuk a méhet, utána nem kell rögtön a gyereknek világra kerülni, hanem szépen lassan egy komótos tempóban érkezzen meg. Köldökzsinórra is odafigyelünk, és lehetőség szerint előmelegített ruhákba tekerjük be, és van olyan gyakorlat, hogy a mellkasára tesszük a gyereket, van úgy, hogy a hasa mellé, ez kórházanként eltérő szokás. A lényeg az, hogy az anyatestére tesszük, és ott van melegben, addig, amíg a köldökzsinór elvágásra nem kerül, és utána adjuk át a szülés nőnek. És utána az a gyakorlat kellene, hogy legyen, hogy mostantól kezdve az anya a mellkasára kerüljön bőr-bőr kontaktusba. Legtöbbször rajta hagyják a pelenkát, ráteszik a pelenkát, és utána az anya mellkasára, mellére, mellei közé, vagy a melle fölé teszik olyan helyre, hogy az anyának is kényelmes legyen, és a baba is jól érezze magát. Hogy jól érzi magát, azt onnan tudjuk, hogy elhallgat, viszont a megfelelő életjeleket mutatja, és aztán melegbe betakarjuk. És így van igazából együtt betakarva az anya a gyerekével. Ugye az egyik kezében, az anyának az egyik kezében folyik az infúzió, de a másik keze az szabad, és azzal átölelheti a gyereket, és tarthat vele valamilyen kapcsolatot, beszélhet hozzá, dúdolhat neki, amit ő éppen gondol és érez. Vannak másfajta törekvések is, például az, hogy az izoláló kendő, ami nálunk egy egyszerhasználatos anyag, de nem átlátszó, azt átcserélik egy polietilén vagy bármi más átlátszó műanyagra, úgy, hogy az anya látja, miközben a gyerekét kiemelik. Van olyan törekvés is és próbálkozás, hogy az anya mind a két kezére kap egy hosszú kesztyűt, ami steril, tehát, hogy amikor kiemelődik a kisbaba, akkor ő már meg tudja fogni, és van olyan próbálkozás is, hogy ezt a bizonyos paravánt, ami elválasztja az anya fejét a műtéti területről, ezt egyszerűen nem rakják fel, hanem úgy fekszik az anya, mint ténylegesen egy asztalon, és mindent lát. Nyilván ilyenkor a műtétet végző szülész orvosnak különösen oda kell figyelni a sterilitásra. Sok mindent ki lehet próbálni azért, hogy még természetesebb legyen maga a császármetszés, de az én meglátásom szerint az, hogyha ez így minden szépen sikeredik, és közben a gyereket fölmutatjuk az anyának, hogy nézze meg, és közben a gyerek sír, mi meg örömködünk, hogy hú, milyen klassz, egészséges gyerek, és milyen jó tüdeje van, az számomra sokkal többet árt az én elképzeléseimben, mert én azt gondolom, hogy mindent úgy kell csinálni, ahogy a gyereknek a lehető legjobb. Tehát, hogyha a gyerek kíméletesen meg tud születni, ha lassan később vágják el a köldökzsinót, ha dédelgető kezekbe veszik, hogyha én egy dédelgető kezű szülésznő karjaiba adom át, hogyha ő úgy adja rá pelenkát, hogyha éppen a kórházban ez a szokás, hogy közben szinte körülöleli valakinek a keze ezt a kisbabát, és olyan érzése van, mint hogyha még bent lenne az anyamékben, és hogyha így ilyen óvva, védve kerül át egyik kézből a másikba, mert éppen arra van szükség, akkor az megtörténjen. Én megértem azt, hogy az anyák szép születést, szép szülést szeretnének, de mégis azt gondolom, hogy végigvíve az egész folyamatot, a védtelen kisbaba, ő az első, és az ő igényeit, az ő jó állapotát és érzéseit kell elsősorban figyelembe venni, mert ezt belátja az anya is, hogy tulajdonképpen ez a legjobb.
Félelmek is vannak, tehát a szüléstől való félelem, tehát nagyon sok szorongással is járhat. Hogyan lehet ezt feloldani, hogyan lehet segíteni?
Dr. Újvári Attila, szülésznőgyógyász, klinikai onkológus, főorvos.
A mi csapatunk szülésznők, akik ugyanúgy járatosak voltak a lelki dolgokban is, illetve ők maguk is szültek. Akkor volt ugye egy Perinatus alapítvány, akik meg így a nőiség, szaporodás, családi átkok, stb. Dologgal foglalkoztak, tehát én egy várandós gondozás elején egyrészt elmondtam ezt, hogy a nőben egy ekkora lehetőség rejlik, hogy ő azzal, hogy jól éri meg a dolgokat, és ugye ezek a cselekvő dolgok is, mint a torna, stb. Van benne, azzal befolyásolhatja, hogy sikeresebb legyen az ő vérvonal, kvázi a változó világban. És részletes anamnézisünkben is van ilyen, hogy családi átkok, és egy 30-as években lévő orosz szülészeti tankönyv is úgy kezdődött, hogy a nőknek igazán csak vissza kell adni azt, amit egyébként a testük tud, hogy ők képesek szülni. Tehát, hogy végülis mindenki, aki nekem leül oda, meg én, aki leülök vele, elmondhatjuk, hogy az összes fölmenő nőnk és az összes fölmenő férfink mindent tudott ahhoz, ami az élethez kellett. A nők meg tudták választani azt a partnert, aki megvédte őket és gondoskodott róluk, és legfontosabb, hogy meg tudták szülni a gyermeküket, és mondjuk a mi saját szériánkban így, hogy így mindent megpróbáltunk benne rendezni, tehát, hogy az előzményeket, a hitet, azt megélni, hogy ez nem egy beteg állapot, ugye ez Magyarországon már az egy furcsa helyzet, hogy miért is jönnek orvoshoz egészséges kismamák. Ugye mehetnének családorvoshoz, aki ellenőrizi őket, hogy mint egészséges emberi lényeket, tehát a vérnyomásukat, a vérszegénységet, a cukrukat, az akármi. Ez a fantasztikus, fejlett, ultrahangos világ, ott elég lenne néhány ilyen szonográfus által végzett vizsgálat, és hát lennének, ahogy Angliában a szülésznők a fele munkaidejüket, az kint töltik terepen, és mint védőnő, és akkor ott ugyanígy nyomkodják alsát, beszélgetnek. Jó esetben ki vannak képezve, hogy milyen panaszra, tehát keményedek, akkor jaj, de jó örülünk, stb. Tehát, hogy ezzel a fajta hozzáállással 444 napon keresztül nem csináltunk császárt. Tehát mindenki, akinek beindult a szülése, az meg is szült. Volt néhány esetben, hogy valamilyen ilyen kis praktikánkkal segíteni kellett, bár abban is döbbenetes, hogy ahogy így öregszem, a leghatékonyabb taktikának az tűnik, hogy így ránéz az ember erre a vajudó párra, akiket nem engedtek enni, inni 18 órán át, éjszaka virasztottak, és közben nyomatják a fájáskeltő oxitocint, és nem tágul a mészája, és akkor az ember így emberileg elképzeli, vagy a maratonfutók szempontjából, hogy még a maratonfutók is kapnak folyadékot, meg energiát, meg stb., és rossz a szívhang. És akkor mondjuk megszüntetek mindent, bátorítam, hogy egyenek, igyanak, akkor esznek egy kicsit, isznak egy kicsit, bemegyek fél óra múlva, természetesen a szívhang az teljesen tökéletes, ezek meg ilyen, hát az a villámalvás, de annál ez egy kicsit hosszabb, szétesve a kis hölgy, úgyhogy feltámasztva a pasi, ledőlve az ágynál a lábára, és alszanak, mint a bunda. És 2-3 óra múlva elkezdenek ébredezni, oxitocin nélkül jönnek a fájások, és másfél órán belül megszűnnek. Tehát ilyen hatalmas orvosi tudást és eszközöket igénylő, és tulajdonképpen csak az együttérzés. Tehát azért már mondtam máshol is, hogy számomra ez egy nagyon nagy felismerés volt, ez az együttérzésre odafigyelni. Az együttérzéssel a másik világát, vagy neurokemo hormonális valóságát átérezni, és akkor abban viszont nagyon sok hasonlóság van a sajátunkéval, és akkor megérezni, hogy neki mire van szüksége, és olyan megoldást találni, ami neki is jó, meg nekem is jó, és egyébként úgy általánosítva szerintem ebből az együttérzés, együttműködés és közös sikeres úttalálás, hogy ebből származik szerintem a szeretet érzés.
Norma-e Magyarországon a szoptatás? Dr. Kovács Judit, neonatológus.
92-ben mi kaptuk meg a Baba Barát címet a Debreceni Női Klinikán, de már előtte dolgoztunk ezen az ügyön sokat, és akkor rengeteg támadásnak voltunk kitéve, hogy bezzeg már megint az egészségügy az anyukákra akarja hozni a munkát, és így tovább, de ez csak az egyik vád volt, hogy hát mi változott azóta. Tehát legalábbis a hozzáállás, meg az óhaj, hogy szeretnék szoptatni, azért az anyukák legalább 80-90%-ára jellemző az elején, viszont hát azt is meg kell mondjuk, hogy nem elég a szülészeti osztályokon a jó kezdet, az is mindig kétséges, hogy sikerül-e jól kezdeni hozzá a dologhoz, de főleg a Covid óta ez a kétnapos kórházi tartózkodás, ez ugye nem tudja biztosítani azt a technikai, meg szóval minden problémára kitérő segítségnyújtást, ami aztán végig kell, főleg a szülés utáni első 6-7-ig igényli azt a segítséget az anyukák számára, ami hát a szoptatás sikerét eredményezni. És akkor az otthoni segítségnyújtásnak talán nagyobb lett a szerepe ezóta, vagy legalább olyan nagy, mint a kórházinak. Most ehhez viszont a segíteni hivatottaknak a tudását és a rátermettségét kellene fejleszteni. Nem ártana, erre tényleg nem ártana valami szisztematikus segítség, tehát például az oktatásba beépíteni. Tehát aki újszülöttes nővérnek tanul, annak ezt jó lenne tudni. Mert hát azt tapasztaltuk, hogy az az egy vagy két IBCLC, tehát hivatásos szoptatási szakértő, az a nap 24 órájában nem tudott lenni. Tehát a rutin feladatokat ellátó személyzetnek kéne, hogy legyen egy alaptudása ezen a területen. Tehát itt még mind a mai napig van hátrány, meg pótolni való. A védőnök kulcs embereké váltak szerintem ezóta az idő óta, hiszen tulajdonképpen ők fognak az első problémákkal szembesülni. Az, hogy anyukának fáj a melle, túltelődött a melle, mert pont ez a bizonyos tejbelövelés, ez hogy harmadik, negyedik napon van, addigra meg már az egészséges újszülött, egészséges anyukával együtt zömmel otthon van. Tehát ez is otthonra jön, esetleg akkor a sárgul be a baba, akkor lesz aluszékony, tehát egy csomó probléma áttevődött a területre, ugyanis a tejbelövelésnek nevezett szituáció is olyan 3-4 nappal a szülés után szokott bekövetkezni, és amennyiben technikailag nem eredményes a szoptatás, fáj a mell, bimbó kisebbesedik, besárgulhat a baba esetleg, aluszékony lehet, tehát egy csomó probléma, ami nem feltétlen az első két napon egyértelmű, azok odahaza jönnek elő, tehát itt kulcsfontosságú, hogy az otthoni segítségnyújtást képes legyen ezt ezt a segítséget adekvát módon biztosítani. Tehát itt a védőnők kult szerepe hangsúlyozandó.
Ugyanakkor maga a technika, a szoptatás vagy a mesterséges etetés technikája is nagyon különbözik. A szoptatás az egy teljesen természetes dolog.
Lenne, hogyha annak fognánk fel. Csak annyi információ veszi körül napjainkban az anyákat, hogy ez egy kis szorongást és ilyen teljesítménykényszert is elő tud idézni sok mindenkibe. Tehát a legnagyobb jó szándék mellett is az, hogy valamilyen paraméterek mentén akarom ezt a gyereket táplálni, és őt megfeleltetni valamilyen mások által felállított rendszernek, az pontosan azt akadályozza meg, hogy az anya megtanulja a baba igényét felismerni, ami csak a közvetlen testi kapcsolat biztosította kommunikációval lehetséges. Tehát a baba szavakkal nem tudja magát kifejezni, hogy mit szeretne. Ő neki meg kell tanulni azokat a kis gesztusait, mozdulatait, amikből én le tudom vonni azt a következtetést, hogy mit szeretne ez a gyerek.
Hogy látja, mire van a leginkább szükség, minek a fejlesztésére, vagy minek a tudatosítására a baba születése körül, illetve a várandóság körül? Séfer Böbe szoptatási szaktanácsadó és az Életkezdet Szakmai Egyesület elnöke.
Az őket támogató szakember gyakorlati képzésére. Mert ez a kulcsa annak, hogy hogy fog elindulni és hogy fog működni a születés utáni első napok, a szoptatás megkezdése. Itt az Egyesülettel mi egy gyakorlati oktatást összekészítettünk. Sajnos ez még úgy nem került kivitelezésre, tehát megvan egy akkreditált képzésünk, hogy a gyakorlatot magát hogy kell segíteni. Mert elméleti oktatás az nagyon sok van, nagyon sokféleképpen képződnek szakemberek a szoptatás terén, a születés körül. Tehát itt az anyukák elvesznek a sok információban. Ha van megfelelő gyakorlati ember, aki ezt be tudja mutatni az anyának, támogatni tudja az anyát, segíteni tudja, tehát ott segít, ahol kell, nem ráerőszakolni az ő akaratát, hanem látni az anyukát, hogy hogy szoptat, hogy látja el a babáját, a kompetenciájában megingatod, hogyha te az anyával úgy kommunikálsz, hogy te vagy az okos ember, és majd megmondod, hogy mit kell csinálni. Tehát hagyni őt kibontakozni, és hogyha én jó gyakorlati szakember vagyok, akkor rálátok, hogy nem helyette dolgozok, hanem ott segítek neki, ahol szüksége van rá.
Adásunkban az Életkezdet Egyesület tavaszi szakmai konferenciájának előadóival beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Kataluccio Andrea riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.
Napi műsorunkat ismételtük meg.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets,
withholding nothing. You came out in front and I was hiding. Ooh, but now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. Space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. Ooh, and when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing that song for you. Song for